Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Sokként érte az állampolgárokat a tavaly december közepétől érvényes 239-es törvény helyi önkormányzatok általi gyakorlatba ültetése. Ez a jogszabály szabályozza a befizetendő helyi adók és illetékek mértékét, amely az elmúlt egy hét legnagyobb viharát keltette a hazai közéletben. A lakásokra, autókra, telkekre, parkolóhelyekre kivetett adók idén több mint 70%-kal emelkedtek. Emellett több korábbi kedvezmény megszűnt, vagy jelentősen beszűkült. Az idősebb, 50 évnél régebbi épületek után járó adókedvezmények, valamint bizonyos szociális alapon nyújtott mentességek már nem érvényesek úgy, ahogy korábban. Emiatt sok esetben nem csak az adóalap nőtt meg, hanem az adófizetők is elvesztették azokat a csökkentő tényezőket is, amelyek eddig mérsékelték a terheket. A mai naprakészben az adóügyi változások főbb pontjait vesszük sorra. Az egyes településeken érvényes díjakról nem lesz szó, hisz ez rendkívül szerteágazó és már lehetetlen vállalkozás. Az adóemelés mértékéről, a növelés mögött álló okokról beszélgetünk. A kormány vasárnap délután több pontosítást is közzétett az ingatlanokra, valamint a járművekre kivetett adók és illetékek emeléséről szóló döntéssel kapcsolatban. Az alacsony begyűjtési arány, illetve az a tény, hogy a helyi adókat évek óta nem igazították az inflációhoz, jelentős bevétel kiesést okozott az önkormányzatoknak, ezért volt szükség a kabinet közleménye szerint a mostani emelésre. A mai naprakész vendége Debreceni László adószakértő, a Kontex szakmai vezetője. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Üdvözlöm, köszönöm szépen a lehetőséget.
Talán kezdjünk azzal, hogy hogyan jutottunk el a mostani adósokig. A kormány kiadott egy közleményt vasárnap délután, amelyben azt hangsúlyozza, hogy itt tulajdonképpen olyan intézkedéseket hoztak meg, amelyeket már 2020-2021-ben meg kellett volna hozni. Hol tartunk most?
Ez igazából egy nagyon hosszú évnek a végére jutottunk, úgymond a kettős csomaggal, illetve úgymond a kettős kisvonat rendelettel. Tehát, hogyha így egész évben nézzük, akkor azt mondjuk, hogy ez a vállalkozásoknak borzasztóan sok volt. Viszont, hogyha kicsit belenézzünk ezeknek a rendelkezéseknek a struktúrájába, illetve hogy mi is a fő célcsoport, amit próbáltak ezekkel elérni, azt én egyértelműen ki tudom jelenteni, hogy főleg a kettős csomag az egyértelműen a fekete, illetve leginkább a szürke gazdaságnak a felszámolásáról szól. Amit ön kérdezett, mert nem szeretek úgy egy kérdés mellett elmenni, hogy igazából nem válaszolok, csak egy kicsit mellőzném is a fajsúlya miatt, nagyon nagy a hisztéria az országban a helyi adók miatt. Ezt tudni kell, hogy ez 2020-21-ben tényleg az akkori kormány felvállalta, hogy az ingatlan és autóadóknak a szintjét szintre hozza, Európai Uniós szintre, ahogy értem én azokban a dokumentumokban, amiket olvastam. Ennek történt meg egy lépése, és ez borzasztóan kellemetlenül érintett nagyon sok háztartást, mert valljuk be, bármelyik plusz le is, amelyik kimegy a pénztárcánkból, az kellemetlenül érint bennünket.
Számokban miről beszélünk? Melyek a legfontosabb számok, amelyeket tudni kell ahhoz, hogy megértsük azt, hogy milyen adóügyi változások vannak? Itt most nem kell belemennünk, vagy nem tudunk belemenni abba, hogy az egyes önkormányzatok milyen ingatlan, illetve járműadókat alkalmaznak. Melyek a főbb számok?
Nem is igazán lehet belemenni ezekbe a dolgokba, mert minden önkormányzatnak megvan a szabadsága arról, hogy eldöntse bizonyos keretek között, persze megvan szabva a minimális határ, hogy eldöntse ezeknek az adóknak a mértékét, illetve történtek olyan változások is, amelyek teljesen lehetetlenné teszik, hogy összehasonlítsuk a 2025-ös évvel. Mondanék itt egy példát, eltörülték azt a kedvezményt, ami szerint az adózandó érték csökkent, ahogy az ingatlan korosodott, úgymond. Tehát minél régebbi volt egy ingatlan, annál nagyobb volt az adóalapnak a kedvezménye. Például ezt eltörülték. Ami azt jelenti, hogy egy olyan háromszobás lakás, amelyik mondjuk 1960-ban épült, annak az adója sokkal ütemesebben, jelentősebben nőtt, mint egy olyan háromszobás lakási, amelyik mondjuk 2020-ban épült. Pont amiatt, hogy eddig az 1960-as lakásnak a kedvezménye jóval magasabb volt. Azért nagyon nehéz összehasonlítani szomszéddal, baráttal, ismerőssel a helyi adóinknak a mértékét.
Autóadóztatás, ez az egyik, amely hát nagyon hevesen vitatott eleme az adóemeléseknek, az autóadónak az újraszámítása. Itt nagyon sok tulajdonos többszörös, meg óriási nagyságrendű emeléssel szembesült, és az is fura, vagy nagyon sokan azt is furának tartják, hogy a hibrid autóknak a tulajdonosait érinti talán a legfájóbban az autóadónak az újraszámítása. Itt mit kell tudni?
Hát a hibrid autóknál itt is nagyon egyszerű a történet. Idáig a szabályozás az volt, hogy ezeknek az adókedvezménye minimum 50%-os kell legyen. Nagyon sok önkormányzat 100%-os vagy 90%-os kedvezmények mellett tette le a voksát, míg az új változatás értelmében a kedvezmény maximum 30%-os lehet. Tehát itt tényleg főleg azok a hibrid autók, amelyek esetleg nagyobb köpcentisek, ott lényeges adónövekedés fog megtörténni.
Igen, és a lényeges adóemelés, adónövekedés mellett itt sajtóban ilyenekről olvasni, hogy 50 lejről 900 lejre nőtt, vagy 145 lejről 2244 lejre. Nyilván itt arról beszélünk, hogy mekkora a hengerűs tartalom, csak hogy korábban itt a szennyező fizet elvet hangsúlyozta a kormány.
Hát igazából a szennyező fizet elv, ez most kapott értéket, ugyanis 2025-ben még nem számított az, hogy milyen kibocsátási normának felel meg az autó, miközben 2026-tól ez a plusz kritérium jelenik meg, és növekszik jelentősen az adó a károsanyag kibocsátástól függően. Tehát euró 3 alatti autóknak jelentősen megnőtt a helyi adója.
Az elmúlt időszakban volt, aki felvetette, vagy voltak, akik felvetették azt, hogy adóbojkotra lenne szükség, és arra lenne szükség, hogy így tiltakozni a megemelt adók ellen. Van ebben logika?
Azt kell tudni, mi különben készülünk egy, tehát valószínűleg, hogy jó lenne, majd még halljuk egymást az elkövetkezendő egy-két hétben, mert mi készülünk egy tanulmánnyal, pontosan ezzel kapcsolatosan, hogy a helyi adók hatása a romániai háztartásokra, mint adózás, és akár a cégek életében is. Kell tudni, hogy a helyi adók, mint ingatlan és tehát épület, terület és autóadó rendelkezik a legrosszabb pszichológiával ezen a földön. Mert senki nem veszi azt észre, miközben bemegy az üzletbe és vásárol egy kenyeret, vagy ne agyisztán egy cigarettát, hogy mekkora mértékű adózás történik abban a pillanatban, amikor ő a kasszánál a pénzét ott hagyja. Mert ezek indirekt adózások. Senki nem veszi azt már észre, hogy hónap végén, amikor megkapja a nettó jövedelmét, hogy mennyi marad az államkasszába, mind fizetésadó, betegbiztosítási járulék és nyugdíj járulék. Mert ezeket nem érzik az emberek, mert ezeket az adókat a cég vonja le helyettem. Ezeket érzik, ezeket, mert úgymond ezt ki kell vegye a pénztárcájából ezt a pénzt, és el kell menjen az adóhivatalhoz, vagy a gisaum.ron, és ki kell fizesse ezeket az adókat. Éppen ezért véleményünk szerint nagyon minimális a hatása a család költségvetésére, a többi adónemhez képest, de erre fogunk jönni egy pontos számmal.
Hát egyébként Sepsiszent Györgynek a polgármestere Antal Árpád a napokban nyilatkozott, és ő azt számolta ki, hogy egy átlagos háztartásban Sepsiszent Györgyön ha leosztjuk napi szintre a helyi adót.
Napi szintre számol, igen.
Egy lej 50-ban és két lej között van ez az összeg.
Hát ilyen összegről beszélgetünk. Én úgy gondolom, hogy ilyen összegért én nem bojkotálnék. Ugyanakkor a törvényes kerete a bojkotnak az nincsen meg. Tehát tudni kell azt, hogy március 31 után a helyi adóknak az első részletére indul a késedelmi kamat. A késedelmi kamat az önkormányzatok esetében az nem napra van, hanem hónapra van. Minden egyes hónap késésért van egy százalék, amit az önkormányzat rászámol a 9-es adóra. Törvény értelmében, tehát itt nincs mentesség ez alól.
Érdekes, amit ön említett, hogy ennek a legrosszabb a helyi adóknak a legrosszabb a pszichológiája a romániai társadalom körében. Vajon ott van emögött az is, hogy nem elég átláthatóak az önkormányzatok, nincs meg a transzparencia, és nem tudják az állampolgárok azt, hogy azzal, hogy ők ezt befizetik, azzal mit kapnak cserébe? Mert elmegyünk a boltba, vásárolunk egy kenyeret, vagy vásárolunk egy doboz cigarettát, még akkor is, hogyha annak nagyon nagy a luxusadója, de megkaptuk.
Hát igen, csak éppenséggel például, hogyha a cigarettáról beszélgetünk, akkor az árának a szinte fele az elmegy adóba, de úgy érezzük, hogy cigarettát kaptunk, már pedig nem cigarettát kell kapjunk annak a cigarettárának a feléért, hanem iskolákat, autópályákat, stb. De igen, a helyi adóval pedig mindenki úgy számolja, hogy akkor jó hány év alatt veszi el az önkormányzat tőlem az ingatlanomnak a teljes értékét. Mert nagyon egyszerű kiszámolni ezt a matekot, csak akkor persze mindenkit nagyon-nagyon rosszul érint ez a dolog. Én úgy gondolom, hogy éppen ezért vannak ezek az adók helyi önkormányzat hatáskörben hagyva, hogy ott tud lenni a lehető. Mert például, ha élünk egy Sepsiszentgyörgy példájával, azért Sepsiszentgyörgyön nagyon erős sportélet és kulturális élet van. Talán az adófizetők jobban érzékelik azt, hogy az ő helyi adójuk elmegy egy foci, egy kosárcsapat, egy hoki csapat, vagy van egy gyönyörű szép főterünk, kulturális intézményeink, állandóan rendezvényeink vannak. Talán jobban érzékelik, hogy hova is megy el ez a pénz. Különben az adónak maga a definíciója az, hogy nem lehet rögtön, tehát összekötni az elvett összeget a felhasználással. Ez az első definíciója az adónak.
Sepsiszentgyörgyöt említi ön, a napokban néztem meg, hogy mekkora az adó befizetési ráta az erdélyi településeken, és hát Sepsiszentgyörgy igencsak előkelő helyen van a 95 vagy 97%-kal, ha jól emlékszem. Hogyan lehet ezt ön szerint elérni, vagy mi kell ahhoz, hogy jobb legyen az adóbegyűjtési arány. Itt arról is beszélt a kormánynak a már idézett közleménye a beszélgetésünk elején, hogy Romániában alacsony az adóbegyűjtési arány, és hát ezért kell ezen emelni. Csak hogy ennek ott van az a vonzata, hogy ha az alacsony adót nem fizették ki az állampolgárok, vagy egy részük, akkor a magasabbat sem fogják kifizetni.
Hát Sepsiszentgyörgy példájával élve el tudom mondani, hogy itt körülbelül 13 éve működik egy olyan program, amivel a 13 évvel ezelőtt megemelt jogi személyek épület adóját akkor 1,2%-ról 1,8%-ra növelte az önkormányzat a jogi személyeknek az épületadóját. Azt a különbséget, azt a 0,6%-ot a helyi vállalkozók vissza tudják pályázni. Ez igazából az a növelés akkor azért történt, mert az önkormányzat rájött arra, hogy a legnagyobb épületadófizetők azok nem a helyi vállalkozók, hanem bukaresti, brassói, bankok, biztosítóházak, benzinkutak, stb., akik úgyis a nagyvárosokban, Brassó, Bukarest a maximum szinthez vannak szokva, hogy adóznak. Ezektől el volt véve a maximális adó, el volt véve a helyiektől is, viszont a helyieknek vissza volt adva az adónövekedésnek az összege. És valószínűleg, hogy ez például nagyon sokat segített ebbe a hangulatba, hogy az önkormányzat igenis ilyen Robin Hood elven működött, hogy a gazdagabbaktól elvette, és a helyieknek visszaadta. Ez tud lenni egy oka ennek a 97%-nak például.
Ön szerint a helyi adók emelésének a terhét az elkövetkezendő időszakban lehet tompítani, vagy pedig arra kell berendezkedni, hogy ez van, mostantól ekkorák lesznek az adók, és ez lesz az új normalitás?
Én úgy gondolom, hogy ezen most már tompítani nem lehet, tehát ez el van fogadva, ez életben van lépve, ez 2026-ban ez igenis él és működik. Azt is tudni kell, hogy leginkább a természetes személyeket érinti, ami az épületet illeti autók esetében is, viszont még arra is fel kell készüljenek a cégek, hogy ez már nagyon régi kitűzése a kormánynak, hogy a cégek esetében az ingatlan adót ne különböző felértékelési értékekre, vagy könyvelési értékekre számolják, hanem a piaci értékre. És előbb-utóbb ezzel a dologgal is valami fog történni, ami egyértelmű, hogy akkor a cégeknek a helyi adó növekedése elkerülhetetlen lesz.
A cégek egyébként mire kell készüljenek az elkövetkezendő időszakban? Ők milyen éveli néznek adózási szempontból?
A cégeknek borzasztóan sok új rendelkezés lépett érvénybe december 18-án, január 1-én, tehát eléggé záros határidőkkel, de így akár zárszóként is, tehát ezek a csomagok, amik megjelentek, a kettős csomag és a kettős kisvonat rendeletek, én úgy gondolom, hogy tisztességes vállalkozói szemszögből ezek mind pozitívumok. Tehát mind azokat a vállalkozóknak a helyzítik, amelyek amelyek szürke zónában mozognak, mert aki fekete zónában működik, annak nincsen jogi formája, az biztos, hogy nem érinti. Tehát próbálja egy kicsit a szürke zónában mozgó vállalkozásokat kifehéríteni. Mi ezeket az intézkedéseket, ha igaz is nagyon drasztikusnak tűnnek, tehát például a fekete munkának a büntetése 20 ezer lejről 40 ezer lejre nőtt, a maximum büntetés 200 ezer lejről 1 millió lejre. Tehát tényleg elveszi a kedvét attól az embereknek, hogy feketén foglalkoztassanak munkaerőt például. Vagy veszteséges cégeknek a működésében óriási korlátokat vezettek be, nagyon nagy büntetésekkel, akár csőd esetén tulajdonos személyes felelősség vállalásával együtt. Ezek mind arra vannak hivatva, hogy a tisztességes vállalkozóknak jobb legyen, egy jobb konkurenciás környezetben tudjanak működni.
A fekete gazdaságnak a kifehérítéséről nagyon sokat hallottunk már az elmúlt időszakban, illetve arról is nagyon sokat hallottunk, hogy növelni kell az adóbefizetési arányt, hogy ne az legyen, hogy a nagy cégek, a külföldi cégek, külföldi tőkével rendelkező cégek azok megkerüljék a romániai adózási rendszert. Van, vagy lehetünk optimisták ezt illetően?
Sajnos mondok egy példát például ebből a csomagból, ami engem egy kicsit elszomorít szakemberként. Az e-számlázást, amikor bevezették, ennek tényleg van egy óriási nagy hatása, hogy nem lehet már visszamenőleg számlákat kiállítani, rögtön fel kell tölteni a rendszerbe. Ez igazából arról szól, mint a Big Brother tévéshow, hogy rögtön élőben az adóhivatal látja, hogy a cégek mit csinálnak. Ehhez képest most az e-számlának a feltöltési határidejét 5 kalendarisztikus napról megváltoztatták 5 munkanapra, mert hogy nagyon sok cégnek kényelmetlen a szabadnapok miatt. Én személy szerint, én az 5 napot is eltörültem volna, kiállítottál egy számlát, abban a pillanatban felkerül a rendszerbe. Ha valami nem stimmel vele, megvan a lehetőség arra, hogy hogyan kell azt javítani. Az ügyfeled jelzi, mi nem jó benne, eltörlöd, újra kiállítod, ez abszolút normális folyamat. Miért kellett hátrább lépni ezzel a dologgal, amikor arra fele kéne haladjunk, hogy Románia a 65%-os áfa hiányát, tehát áfa inkasszóját valahogy felnövelje 80-90, akár 95%-ra. Nézzük meg Magyarország példáját. Európai uniós szinten Nálunk a legmagasabb az áfakulcs, 27%-os áfakulcsuk van, és közel 95%-os behajtással. Borzasztóan hatékonyak, mert nem engedtek ezekbe a dolgokba. Kiállítottál egy számlát, rögtön a rendszerben megjelenik. Mindent rögtön lát az adóhivatal. Így nagyon nehéz feketézni, nagyon nehéz szürke gazdaságba létezni.
A digitalizációról is nagyon-nagyon sok szó esett az elmúlt időszakban. Ez jelentős mértékben, hogyha ez megvalósul az ANAF-nak a teljes körű digitalizációja, akkor ez nagyban hozzásegít ahhoz, hogy ne lehessen megkerülni, és a kiskapuk azok bezáródjanak, vagy igazából csak reménykedünk ebben?
Valószínűleg, hogy ez a program, ami el fog készülni remélhetőleg idei év végére a tervek szerint, ez nagyon sokat fog segíteni a fekete gazdaság felszámolásában, mert csak egy egyszerű példát vegyünk. Hát ez a rendszer képes lesz arra, hogy az útszélére felszerelt kamerákkal végigkövessen egy autónak a menetútját. Tehát nem csak azt tudja végigkövetni majd az adóhivatal, hogy akkor a számlázó a számlázótól is mit számlázott, hanem maga az útját is akár az autónak, hol állt meg, hol nem állt meg, hol időzött. Tehát nagyon sok mindent ki fognak tudni szűrni, és én szerintem, amikor ezek a rendszerek, ezek mind már működnek, csak különböző kézben, állami kézben vannak, és amikor ezek a rendszerek egy helyre bekerülnek, ezek az összes információ egy helyre bekerül, és egy mesterséges intelligencia fogja tudni ezeket az információkat kezelni, én úgy gondolom, hogy nagyon sok fehérítési akció fog megtörténni.
Zárásként összegezzük az elhangzottakat. Azzal kezdtük ugye a beszélgetésünket, hogy a romániai állampolgárokat az év elején érte egy nagyon komoly sokk, egy adósok. Arról azzal szembesültek, hogy sok esetben megduplázódott az ingatlanukra kivetett adó, a hibrid autók tulajdonosai azzal szembesültek, hogy megkétszereződött, megháromszorozott, esetenként meg négyszereződött az adó, amit az autójuk után kell fizessenek. Le fognak itt ülepedni, le fognak csillapodni a kedélyek, és itt el kell, hogy fogadnia mindenkinek, hogy ez az új normalitás.
Én szerintem igen. Tehát ez a hangulat valószínűleg, hogy március 31-én jócskát fog csökkenni, az első határidője a helyi adók kifizetésének, ugye addig a határidőig lehet kedvezménnyel elfogadni, kifizetni a helyi adókat akár 10%-os kedvezménnyel, utána én úgy gondolom, hogy ez a dolog le fog csendesedni, és igen, egy valamilyen szintű normalitás fog lenni. Amit mondtam, hogy jövőre viszont a cégekkel felkészüljenek, hogy az ingatlanjaik után valószínűleg a sokkal magasabb adót fognak fizetni.
És talán zárhatunk azzal a jó tanáccsal is, hogy ne az egyes polgármesterekre, önkormányzati képviselőkre mutassanak a falvak meg városok lakói. A kormány döntött erről az adóemelésről, a mostani kormány döntött, de egy előző kormánynak a vállalása ez, és hát azt is jó tudni, hogy a helyi adó az az egyes önkormányzatok költségvetésének nem egy olyan óriási arányát teszi ki. Most itt Sepsiszentgyörgyöt említettük példaként, én tegnap beszéltem a sepsiszentgyörgyi polgármesterrel, és ő mondta azt, hogy a város költségvetésének ilyen 4-5%-át teszi ki a helyi adó.
Igen, ez így van. Viszont úgy fogalmaztam valamelyik nap, hogy a helyi adó az az adó, amelyiket, hogyha a testünket nézzük, ott szúr, ahol a legvékonyabb a bőr rajtunk. És ott akkor rögtön mindenkinek fáj és jajgat, és ez normális. Hát még ezt nem mondom, én ezt nem mondom azt, hogy ez nem normális, mert tényleg, hogy bármennyi kimegy a pénztárcánkból, az fáj. Csak valahogy magunkból csak meg kell nézzük azt, hogy mire megy el, mi van a helyi közösségben, és kettő, hogy megnézni azt, hogy mi is, tehát amit például a polgármester úr Sepsiszentgyörgyön kiszámolt, hogy másféleiről beszélgetünk, és van, aki naponta például egy cigarettára kiad 20-valahány lejt. Tehát ilyen arányokról tudunk beszélni.
Igen, csak hogy is, és akkor legyen ez a zárszónk, csak hogy míg az említett dohánytermékek esetében azt naponta adunk ki X összeget, az adót azt egy összegben kell hogy kifizessük egy évben. Tehát, hogyha tudatosabbak lennénk, akkor lehet, hogy könnyebb lenne elviselni ezt a terhet, vagy nem szúrna épp annyira ott, ahol a legvékonyabb, ahogy ön említette.
A tudatosságról a skandináv országok tesznek példát, ott, ahol ezek a fajta direkt adózások, ahol tudják, hogy elveszik a pénzünket, úgy helyi adó, vagy akár a fizetésünkből, ott a legmagasabb ezeknek a rátája, mert az emberek tudják, hogy tehát van egy adózási érettségi szint, és nem csak az, hanem a maga a szociális háló is borzasztóan erős, tehát ők nagyon-nagyon érzik azt, hogy mit kapnak a pénzükért. És ezekben az országokban fennakadás nélkül tud egy ilyen adózási rendszer működni. Ott, ahol a rendszerek akadóznak, a szociális háló, kórházak, ellátás, stb. Egy ilyen jellegű módosítás bizony ilyen vehemens reakciókkal jár.
Unokáink élhetnek majd egy ilyen társadalomban? Romániában?
Reméljük, hogy a gyermekeink.
Debreceni László adószakértő, a Kontex szakmai vezetője volt a mai napra kész vendégem. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra.